Hello, Peti.
Nem úgy volt, hogy chips rágással kezdünk?
Elfogyott a chips.
Ne csináld.
Ne. Neked még van?
Nincs.
Csak a kódból?
Semmi.
Nem hangzik jól.
Nagyon szegényes adás lesz.
Igen.
Se chips, se kakó.
Szolgálati közleménnyel kell kezdeni, hogy megjelent a Google Maps iPhone-ra. Úgyhogy aki abban a cipőben járt, mint én, csak azért nem frissített iOS 6-ra, mert nem akarta a Google Maps-et elveszíteni, itt a lehetőség, hogy most frissítsen.
Amúgy ez mitől szolgálati?
Majd közérdekű. És nem csak mi ketten dumálunk, hanem ez másoknak is érdekes lehet.
Ó. Egyébként szar az iPhone-nak az iOS 6-ban lévő alaptérképe. Az első egy hétben egyáltalán nem zavart, meg nem is értettem, mi ez a nagy para körülötte. Aztán akkor már 12. utcát nem találja meg, ez egymás után, és ezért, csak ezért el kell indítani az csak ezért megvásárolt iGo navigációs programot, amit amúgy nem szeretek, akkor ez így kezdesz rájönni, hogy vajon miről szóltak a fórumok, meg az egyéb fórumok hetekig. Mitől volt hangosan az internet?
Az internet. Ritkán mondható el az epűről, hogy bakot lő, de ezzel szerintem elég nagy úgy nyúltak mellé.
Egyébként szinte csak arra volt jó, hogyha esetleg véletlenül belekeveredsz egy PC Apple vitába, akkor végre legyen valami fogás az Apple-on. De komolyan, tehát volt nálam most a Toyota Prius, 4 napot vezettem, tesztvezetésszerű kipróbálási lehetőség volt, és egy programozó barátomnak mutattam meg, aki azt mondta, hogy jó, csak kár, hogy nem Apple termék, akkor lenne igazán jó.
Ragasztatsz rá Apple matricán. Majd én is ültem Priusban, Prius taxival mentem minden oda.
Srác egy kicsit elvakult. Jó, mondjuk, aki a 30 éves Porsche-t szereti, attól most mit vársz, hogy tetszen neki egy hibrid? Tehát esélytelen.
Na igen. Előbb néztem meg egy régi részt a Total Car-ból, és ott mutatták be, hogy az Audi Q7-esnek van olyan dízel változata, amiben 6000-es dízelmotor van 2 turbóval és V12-es elrendezésben.
Csak azért, hogy legyen.
Azt mondtanak ott, hogy mi értelme akkor, hogy dízel.
Hát igen. Fene. Van, akinek
biztos, a Prius?
Van, akinek egyébként biztos jobban tetszik a dízel karakterisztikája. Mert ez is érdekes dolog, hogy a kisköpcentis motoroknál gyakorlatilag vicces az, hogy most benzines, mert a benzines az pörög, mint az állat, és úgy nem megy, a dízel meg fuldoklik, és úgy nem megy.
Na igen.
Egy normál, ha már megvan egy megfelelő lökettérfogat 2 liter fölött, akkor meg már a benzines is jól megy, meg a dízel is jól megy. És mind a kettő megint máshogy jól.
Igen, de más, mert egy dízel az alul fog húzni egy benzines meg fölül.
Hát igen, a karakterisztikája lesz miközben meg érdekes módon a benzines, egy nagyobb benzines motor, ha nem terheled, ugyanúgy nem fogja lezabálni a gatyádat, ha egy viszonylag normálisabb autóról van szó, tehát nem egy őskületről beszélünk, vagy nyomórudas régi V8-asról.
Na igen, egyik ismerősöm vett egy Honda Civic Type-ert, és mondta neki, hogy menjünk már egy kört, mutassa meg, és mondta, hogy hát bocs, de itt a városban nem tudja megmutatni, mert hogy így 6000-es fordulatszám fölött adja ki a 200 lóerőt, ahol tényleg izgalmas, és az 2-esben is már 80 fölött van, úgyhogy így a városban nem tud mit mutatni.
Nem ez volt az eset, amikor megkérdezte, hogy hány lóerős? 200. És ő mondta, 201. És hogy gyorsulsz el? 7 másodperc? 6,9. Ő volt az.
Könnyen lehet az illetőtől kitelik. Ilyen fajta reakció.
Hú, de hogy mennyire nem számít semmi. Tehát mennyire röjjes volt, amikor a kis Corzáddal gyorsultunk enyémmel szemben. És hát nyilvánvalóan sokkal erősebb autó volt akkor.
Jaj,
és hát, hogy mennyi...
Enyém volt 90 lóerő, a tiéd meg 170?
163.
És 90 és... új korában.
Igen, ez is. És hát mondjuk egy autóhoz se talán, vagy egy autóhoz talán, amit 100-ra jelentett a teljesítménykülönbség. Nyilván fölötte számított volna valamit, de...
Legközelebb rendes negyedmérföldes megyünk.
Annélkül nem gyorsulunk soha többé. Na egyébként a Priusból visszaülve, most megint a sajátomba vettem észre, hogy 4 nap önfelett Priusozás után tényleg nagyon élveztem az autót.
Annyira jön nyomni egy kövérgázt.
Annyira jó volt, igen. Az volt a vicc. Képzeld el, hogy a Priusnak nagyon tudatos módon rendkívül kemény a gázpedálja, a gázpedál rugója.
Két lábban nyomd azért.
Azért, hogy két lábban, egészséges két lábban tud nyomni, azért, hogy ne fogyasszon valószínűleg annyira sokat, ne akard annyira nyomni, ráadásul ügyesen megcsinálták, mert dinamikus a gázpedálnak az ellenállása, eco módban, meg EV módban, a kettő között az a különbség, hogy az EV mód az csak elektromos, és ezt rá tud erőszakolni.
A városi dugós.
Hát igen, meg gondolom a lakókörnyezetedben, hogyha nem akarsz ott füstölni, meg a garázsban, vagy a saját udvarodon belül. Igen, ha visz tényleg ennyire tudatos akarsz lenni, akkor át tudsz állni EV módra, és az csak elektromos hajtásra megy. Nem tudom, hogy hivatalosan hány kilométer per óra, mekkora távot tud megtenni. Nekem így 35-40-ig sikerült tisztán elektromos üzemben közlekedni, nagyjából 3-5 kilométer távolságra, de hozzá kell tenni, most így végig 0 fok volt a hőmérséklet, ami nem kedvez az akkumulátor teljesítményének.
Na meg ahogy bekapcsolod a fűtést, akkor... Hát, ez a probléma, hogy nem tud fűteni az elektromos autó.
Hát igen, egyébként nagyon okosan van megcsinálva, mert képzeld el, hogy a hűtővizet azt hátra vezetik a katalizátorhoz, meg feltételezem, hogy nem is igazán hátul van a katalizátora. Egyébként a legtöbb autónak lehet, hogy már kettő katalizátora is van. Láttam én már autót, ami alatt 2-3 doboz is volt. Biztos, hogy más-más funkcióval. De hogy a katalizátorhoz hátra vezetik a hűtővizet, hogy ne közvetlenül a motorhőjét hasznosítsák, és így úgy is tud az autó fűteni, hogy nem jár közvetlenül a motor, de a katalizátor meg meleg. És csak olyankor kezd el újra, akkor kapcsol be újra a motor, amikor a katalizátor is már kezd kihűlni, ha fűtésről van szó. Ha meg teljesítményről, nyilván akkor azonnal beindul.
Ez furcsa, hogy tehát nem lehetett volna egy olyan megoldás, mint mondjuk a hajszárítóban?
Igen.
Vagy ez nagyon fogyasztaná az akkumulátort?
Igen, kérdeztem a Toyotásokat, és azt mondták, hogy nagyon fogyasztaná az aksit.
Nézzel magadra egy kis elemes masalót.
Egyébként az Opel Insigniában van egy, a dízel Opel Insigniákban lehet rendelni, pont így a kereskedés hajszárítónak nevezte, igen, hajszárítót, amivel a dízel autóknak ugye elég lassú a felfűtése, nagyon lassan melegszenek be. Apám Ford Mondeója például, hát legalább egy 15-20 kilométer kell neki. És amikor télen úgy közlekednél vele, és így várnád azt, hogy meleg lesz, és nem lesz. Tehát így kb. Soha.
Igen, kiskorzámnak 2 kilométer kellett nagyjából, hogy fűtsön erősen.
Érdekes egyébként, azt vettem, hogy a japánok azok nagyon, nagyon gyorsan fűtenek. Tehát a Lancerom is, meg a Galant is, ilyen 800-900 méter egy kilométer után már érezni lehetett a...
Ez lehet, hogy korfüggő is, tehát hogy...
Hogy?
Mire? Nem tudom, ma már jobban odafigyelnek a hatékonyságra, és kevésbé könnyen melegszik fel a motor.
És igaz egyébként, igen, az újabb motorok biztos, hogy sokkal hatékonyabban működnek.
Mint lehet. Sőt, eknél divat ez a motor előmelegítő, hogy van egy 220-as ajzat csatlakozó, és akkor hazaér, a garázsba bedugja a motort, az előmelegítő pedig egy valamilyen hőfokon tartja a motort, mint hogyha egy hajsütőt betennél a motortérbe. Ezért reggel, amikor indítja be, akkor lényegesebben könnyen indul.
Hát meg arról is beszélve, én még sose vettem új autót, meg szerintem nagyon-nagyon távol is állok tőle, mind filozófiában, mind anyagiakban, de minden ismerősömnek, aki már új autót vett, mindig mondtam nekik, hogy vegyetek bele állófűtést, nem csak azért, hogy a saját kényelmedet szolgálja, hanem azért, mert ha új autót veszel, akkor nyilván jobban vigyázzol rá, hiszen értékcsökkenésének a teljes élettartama valószínűleg nálad fog racionalizálódni, hogy amikor 6-7-8 évre veszel autót, egy 8 milliós autó kb. 1 millió forintot ér 8-10 év múlva maximum. És ha veszel bele állófűtés, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag soha nem indul hidegen a motor. Mert ha még garázs nélkül is tárod az autódat, akkor is állófűtéssel, egy távirányítóval messziről be tudod kapcsolni, mire odaérsz, mire bepakolsz a csomagtartóba, mire leveszed a kabátod és beülsz, meleg a hűtővíz, a hűtőközeg, és egyből meleg lehet az utastérben is, meg az maga automotorja is sokkal hamarabban melegszik be, aminek az a jelentőség, hogy kevésbé kopik.
Hát igen. Ez biztos, hogy sokat számít neki.
Ja.
Minap béreltünk autót, és van garázsunk a bérelt lakásunkhoz, csak soha nem szabad benne állni semmi, és akkor beraktuk a bérelt autót a hétvégén. És azon gondolkodtam, hogy szegény bérelt autóknak azért ritkán jut ki egy ilyen sors, hogy egy rendes garázsban, ahol 10 fok alá nem nagyon megy a hőmérséklet, ott tölthetik a téli éjszakákat. Ritka kíváncsiak. Adhatná olcsóbban egyébként a bérlős cég a garázsban tartást vállalat.
Meg ha nem taposod ki a szemét, mi?
Azt szerintem igen, ezt megteszi mindenki más valószínűleg. Nem tudom, mit csinálnak ezekkel a bérlős autókkal, de jellemzően mindegyikben ilyen 3000 és 10.000 kilométer között van. Ilyen egy éveset még úgy látni, de 2 éveset már nagyon ritkán látni.
Ilyenben. Hát azért, mert hogy nem bérlik ki. Tehát, hogy az már nem egy jó üzleti fogás, nem?
Nem tudom. Mondjuk ilyen a Hertztől bérelünk, úgyhogy ilyen nagyobb hely, és ott csak kategóriát tudsz választani, tehát, hogy Fiesta méretű autót, vagy Focus méretű autót kérsz, és utána teljesen lutri, hogy mivel, hogy mit kapsz végül. Amúgykor Kia Rio-t kaptunk Fiesta méretűnek, de volt, hogy Nissan Juke-ot adtak Focus méretűnek, úgyhogy sose lehet tudni.
Akkor most te is egészen sokféle autót vezettél az utóbbi időben.
Én is, sőt, kezdek annyira átállni a jobbkormányos gondolkodásra, hogy mostanában, hogyha nézegetem új autók képét, akkor már kezd természetesnek tűnni, hogyha jobbkormányos autónak nézem a belterét.
Jaj, pedig amúgy nagyon bután néz ki. Tehát így...
Nagyon furcsa, igen.
Közép-európai fejjel, ez így teljesen halál, hogy rossz van a kormány.
Nagyon sok ilyen apróság van, amit nem cserélnek ki, hogy a legtöbb autónak a rádión bal oldalra esik a hangerőszabályozó, meg a kibekapcsoló gomb, ami balkormányos esetén tök jó kézre esik, viszont jobbkormányosoknál át kell nyúlkálni a távoli oldalra.
Hát én egyszer vezettem csak jobb oldalon, bal oldalon, amikor veled mentünk ki.
És igen, de az egy balkormányos autó van.
Hát annyi volt a könnyítés vagy nehezítés, nem tudom, hogy ez a balkormányos autó volt, és egyetlen egy olyan szitu volt, ami nagyon para volt, amikor ilyen jelöletlen vidéki úton kellett autózni, akkor ösztönösen áttértem a rossz oldalra. Tehát, hogy így szépen lassan hiába járt az agyam azon, hogy itt kell menni, hogy néztem a tájat, gyönyörködtem a templomokban, annyira jó templomok vannak ott nálatok a vidéken, meg kőkerítések, ilyen romantikus kis utak, minden út nagyon szűk.
Igen, tehát, a legtöbb az baromi szűk.
És hát ugye nagyon kell koncentrálni, nem tudsz annyira felhőtlenül autózni, hogy most akkor itt nézelődök jobbra-balra, és akkor egyszer csak így szólt rám Barbie, hogy vissza túloldalra! Nem lesz ez itt jó.
Átcsorogtál. Egyébként szerintem maga az, hogy a másik oldalon vezet, azt nagyon könnyű megszokni, meg így előre rá tudsz készülni, hogy akkor a körforgalomban másik irányba kell körbe menni, meg oda vezetnek a sávok, meg a nyilak, tehát azt nagyon, nagyon nehéz elrontani. Tényleg az ilyen, ha ki kell kanyarodni egy jelöletlen útra, ott el lehet bizonytalanodni, hogy most melyik oldalra kell kanyarodni. Most azt balra kanyarodok kis ívben, meg jobbra nagy ívben. Azt szokni kell egy picit.
Akartam tőled megkérdezni, ez fejben mennyire fáradsz el? Tehát eleinte, vagy egyáltalán most is fárasztóbb úgy vezetni, hogy...
Hát értem a kérdést, köszönöm a kérdést. Vezettem otthon egy 10 évet, az utolsó 3-at meg saját autóval, tehát volt úgy gondolom jó rutinom, és igen, eleinte borzasztó fárasztó volt a másik oldalon vezetni. Tehát az a fajta kikapcsolódó, kellemes élmény, amit a vezetés tud nyújtani, hogy hú, de jó, menjünk el autókázni, ahhoz kellett azért egy ilyen 1000 kilométer levezetése, hogy ez el tudjon jönni. Mert az elején tényleg nagyon stresszes volt, hogy még görcsösen markoltam a kormányt, és tudtam haladni mondjuk a többi autóval, de például egyáltalán nem vettem észre a tükröket, és így jó 50 kilométer kellett, hogy lássam, hogy ó, ott balfönt van egy visszapillantó tükör, ott eddig nem is kerestem.
A biztonsági vet kötötted be rossz oldalról?
Hát bekötni nem lehet, de kerestem, igen. Beülök az autóba, és balfönt kapirgálok, de hát ott nincsen semmi. Meg az ilyen apróságok, hogy nem tudsz egyszerre sebességet váltani, meg indexelni, meg mind a kettőt a bal kezeddel kéne csinálni. Úgyhogy szép lassan így kialakult, hogy először nem ment a váltás, pedig hát kuplungolni azért így csak tudok, de mégiscsak ilyen rángatva sikerült váltani. Akkor már ment a váltás, akkor utána nem néztem a tükröt. Ha már megnéztem a tükröt, akkor nem ment a sávtartás, főleg ilyen kis szűk hegyi kanyargós úton. Folyton vagy a patkát céloztam meg, vagy átlógtam a szembe sávba, tehát nem éreztem úgy az autónak a minden részét. Most már ez is kezd menni. Most éppen a parkolással vagyok el, hogy mindig jobbra szeretnék hátrafordulni tolatáshoz, pedig akkor nem látok ki, tehát balra kell hátrafordulni tolatáshoz, meg szigorúan jobb kézzel kell kormányozni parkolásnál, pedig mindig ballal kormányoztam. És megdöbbentő, hogy csak azért, mert a másik oldalon ülök, attól még miért kell ferdén beparkoljak, ezt nem értem be. De most azon, hogy ma be tudok parkolni, csak iszonyan ferde lesz az eredmény.
A Csikós mondta, amikor GT86-os töltet próbálták, hogy csak az egyik irányba tudott vele, az egyik irányba tudott vele driftelni. Tehát szerintem egyáltalán nem evidens, hogy egyik irányba tudsz, a másik irányba nem. Vagy nem, szóval evidens, hogy először csak egy irányba tanulod meg ezeket a dolgokat. Én például Korival a mai napig nem tudok bal lábbal farolni, pedig kajak ugyanazt kéne csinálni.
Igen, lehet, hogy ilyesmi is van benne. Mindenesetre furta, hogy egy párhuzamos parkolás, az nem kéne, hogy jobban vagy
rosszabbul
menjen a másik oldalról, mert most ugyanúgy a tükröket nézem, meg hátrafordulok, meg előre hátra sebességet váltottak.
A legelső podcastben kiakadtam, hogy mennyire csodálatos dolog a QR kód, és hogy mekkora élmény volt repülni. Hát, hogyha ezt meg lehet fejelni, 10-szeres élményt adott a Prius, beparkol magától. Tehát amikor így nézed az autós teszteket, és biztos, hogy a Total Car is leforgatta annó a Priust, és biztos, hogy meg is néztem, hogy beparkolnak, és biztos, hogy jót mulattam rajta, egyrészt valószínűleg leszartam, mert hogy egy autó számomra nem attól autó, hogy beparkol, tehát így nem ütötte meg az inger küszöbömet. Másrészt meg úgy annyira elérhetetlen autó a Prius valószínűleg, meg annyira nem a reális
alternatíva.
Igen, a közeljövőben, hogy egyáltalán nem foglalkoztam vele. De mégis, amikor a pizzéri előtt meg akartam vele állni, úgyhogy volt nálam, talán 40 perce volt nálam az autó, és tudod, ilyenkor mindig azért kicsit rohadrága, tehát 10,5 millió forint. 10%-os önrészt vállalsz rá, amikor elhozol egy autót. De azért az úgy izgalmas. A TK-ra vered, azért az 1 millió.
És igen.
Azért vigyázol rá. De meghúzni se szeretnéd, mert hogy nyilván úgy szeretnéd visszaadni, hogy majd kapj legközelebb is. Meg kapj másikat is. Majd elmondom mindjárt, mi az apropója ennek a nagy autópróbálgatásnak. Szóval megálltam a pizzér előtt egy olyan szűk helyen, hogy így filoztam, hogy figyelj, nem fogom berakni az egészet, hanem kicsit ki fog lúgni az orra, beszadok a pizzáért, mert oda telefonáltam, megrendeltem, hogy csak be kellett érte menni, és addig majd elakadási ez, hogy megállok. És nekkor vettem észre, hogy beraktam rükvercbe, és megjelenik a tolatókamera képe a központi navigációs kijelzőn, és van egy kis piktogram, két darab piktogram, az egyik azt jelzi, hogy egyik ilyen párhuzamos, a másik pedig merüleges parkolás szimbolizál. És először nem is tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, hanem mondom, hát ott van már piktogram, csak rábökök, érted? És egyszer csak kijelölte a kanyarodási ívet, meg megjelölte egy kék négyzete, hogy hova fog állni. És megkérdezte, hogy akkor akarok-e beparkolni, és rábögtem az okéra.
De az, hogy és megjelölt egy kék négyzettel, kameraképet mutatott?
Igen, a kameraképére rárajzolt.
De csak két hátul van kamera, nem?
Vagy hátul van, nem, hátul van kamera, és, de nyilván egy nagy látószögű kamera, tehát ha gondolj bele, ha be akarsz állni párhuzamosan az út szélére, akkor nagyjából az első autó seggénél van a te autód segge nagyjából, de a kamerának akkora a látószöge, hogy majdnem, hogy a melletted lévő autót is látod. Uh-huh. És ez a kis a kamerán képén berajzol egy négyzetet arra a területre, ami az üres parkolóhely. Uh-huh. Nyomtam egy OK-t, felengedtem a féket, és ugye az automata váltócsát kúszik, és beállt, de csont nélkül. De egy akkora helyre, hogy 40 centi volt az első lökhárító, és 40 centi a hátsó mögötti üres hely, amire azt mondom, hogy egy nagy forgalmú úton így nem biztos, hogy egyből rutinból elsőre sikerül, akár nekem is, pedig elég sokat vezetek.
És bal oldalt van a kormány. Ez elég komoly. Ha jön egy biciklis hátulról, azt neked kell figyelni, igaz?
Hát nyilván nekem kell figyelni, de tényleg akkora a kamerának a látószöge, ez egyáltalán nem probléma. Sőt, igazából olyan nagy a kamera látószöge, hogy hajlamos vagy semmi más nem nézni, hanem azt. Akkora biztonságot ad, és az nyilván azért az kicsit irreális. Amit például nem értek, hogy nem ad a Toyota alap esetben tolató radart a kamera mellé.
Ezzel én is találkoztam a Nissan Juke-ba, hogy volt kamerakép, de nem volt ott a csipogás. És mivel nagyon nagy látószögű, hogyha merőlegesen parkoltam be két autó közé, akkor tényleg nagyon kellett nekem figyelni a kameraképét, hogy ne zúzzam le az autót.
Barbie anyukája így zúzta le a Nissan. Mi az a nagyon népszerű kis terepjáró?
Kaskáját,
igen, a hátulját meghúzta. Egy oszlop, nem látszódott a kamerán egy egy virágtartó állvány talán, és ugyanúgy a kamera nem csipogott. És ami a legbosszantóbb, hogy amikor berakod rükkvercbe, mint a teherautók, pi, elkezd csipogni, de nem kívül, hanem
belül.
Belül. De miért?
Japán autók ezt csinálják, de meg hát nem értem értelme.
Hát nem így véletlenül beraktam rükkvercbe. Hát nem már. Ráadásul lehet, hogy én vagyok az ember, aki nem tud sajnos sok felé koncentrálni, de engem tolatásban kifejezetten zavart ez a pityegés. Tehát,
egyszer az egyik stand-upos figurázta ki, hogy kell tolatni, és mondta, hogy meglátod a megfelelő parkolóhelyet, mi az első, amit csinálsz? Kikapcsolod a rádiót. És nagyon igaza van, hogy nagyon szűk helyre akarsz beparkolni, akkor legalább lehalkítod, hogy kikapcsolod.
Biztos veled is előfordult, vagy mondjuk velem előfordult, akkor inkább nem feltételezek semmit, hogy barátnőnek volt jogosítványa, és mondjuk nem volt akkora rutinja, mint nekem, és akkor adtam neki egy-két ilyen trükköt, vagy trükköt, hát tippet, hogy hogyan érdemes, figyelj arra, hogy ne a magad előtt lévő autót figyeld, hanem az előtt lévőt, tudod, hogy előre figyelj, ne csak magad elébe amúgy, meg mit tudom, ilyen dolgok. És egy beparkolásnál egyszer jött értem, és nagyon csálin állt be, és húzza az autót, és üvölt benne a zene. Mondom neki, hogy így én se tudnék beállni. Tehát tényleg nem. Tehát, hogyha most üvölt benne az AC/DC, kizárt, úgy nem lehet parkolni. Én nem tudok úgy parkolni.
Vagy
csak kézifékkel endületből. Vagy csak... De akkor a túloldalra, a négysávosnak a túloldalára.
Ja. Mi az apropó, hogy Prius vezettél? Hogy kerülsz hozzád?
Ja, még amikor fiatalabb voltam, akkor nagyon foglalkoztattak az autók, tele volt a gyerekszobám is ilyen autós plakátokkal.
Milyen autós újságot megvettél régen?
Megvettem. Telken áll hegyekben, nagyon vicces, akkor megyek le pihenni, akkor előveszem a régi ilyen 97-es.
Megjelent a Peugeot 206-os.
Hát meg igen, meg a Ford Mondeo, az első ilyen farkaslátás Mondeo, és akkor ezeknek lehet olvasni a jó kis tesztjeit. Ráadásul még abból a korszakból, amikor az újságírás szerintem sokkal jobban bepucsított az autóforgalmazóknak.
Az biztos, örültek, hogy megkaptak egy tesztautót szegények, és akkor csak jót mertek írni.
Ja, mert most azért a netes újságírás szerintem egy kicsit azért freestyle-abb, mint régen volt.
Lehet, hogy az hardcopy is, lehet, hogy az újság is, csak ezt még nem vesszük.
Azt nem, igen, nem vettem autós újságot nagyon régóta. Gimi óta szerintem nem vettem autós újságot.
Igen, tehát érdekeltek az autók régen.
És akkoriban ismerősemék vásároltak autókat, egy cég, és akkor nagy lelkesen segítettem nekik abban, hogy árajánlatokat kértem, hát 21-22 évesen tök nagy buli volt. És akkor volt így nálam Land Rover, BMW, egy-egy hétvégére, és akkor végvezetőnek megmutattam, ő is ment vele egy kört, vagy egy napot, attól függ, mennyire érdekel. Volt, aki elkérte egy hétvégére, két napra, és akkor visszakaptam vasárnap este, és ugye hétfőn vihettem vissza a márkakereskedésbe. Hát így voltam, akkoriban én Trabanttal jártam, és volt nálam ugye BMW, két vagy három Land Rover, Mazda. Mi volt még?
Ez az összkerékhajtású Mazda 6-on, emlékszem.
Lehova.
Télen az fantasztikus szegarali élmény volt.
De az volt az elképesztő, hogy kapaszkodott föl a havas, jeges úton, és amikor átértünk Budakalászi emelkedőn, és jött a lejtő, akkor ugyanúgy négy kerék fékezett.
Igen.
Ott álltam, mentem föl 80-nal a jeges havas úton, és ott álltam a hegy tetején 80-nal, és meg kéne állni, és hát nem tudsz megállni, mert ugyanúgy csúszik, mint egy kétkerék meghajtású autó. Egyébként ilyen szempontból sokkal biztonságosabbak az első kerék meghajtásúak, hogy nem adnak fölösleges
bizalmat a lejtmenethez.
De mondjuk azt imádtam vele, hogy akkoriban pont azon a télen nagyon nagy hó volt, és hogy a kereszt utcákból például télen tök nehéz, hogy nehezebben engednek ki, mert nem tudsz gyorsan két autó között kistartolni. Uh-huh. Összkerékhajtású autóval meg simán így elindulsz, aztán télen is tök gyorsan tudsz menni. De figyelj, gyorsan még mesélek kicsit a Priusról, mert már fél órája beszélünk autókról, aztán lassan le kéne szerintem zárni.
Igen, és megint ilyen autókiválasztásban veszel részt?
Ja, igen, most is ilyen autókiválasztásban veszek részt. Sajnos a Mazda 6 az nem jelenik meg addig, amíg nekünk ezt le kell zongoráznunk.
Most lehet előrendelni, pont ma kaptam hírlevelet valami véletlen folytán, hogy már elő lehet rendelni. Mondjuk a nővére még vettek újon a Mazda 6-ot, még az előző szériába, és nekik fél évvel kellett korábban megrendelni, mint hogy megérkezett az autó.
Hát mondjuk az is egy piszok jó autó volt szerintem. Nekem az nagyon tetszett, az a 6-os.
Jó is volt.
Volt meg olyan jó kis izmos formái.
Na, zárd le a Priust.
Zárd le a Priust, kurva jó autó.
Mennyit fogyasztott, mindenkit ez érdekel úgyis.
Van benne egy ilyen számítógépnek nevezett dolog, ami szerintem bután van elnevezetetek, mindegy board computer, amit az elmúlt fél év fogyasztási adatait tárolja.
Aha.
4 és 5-6 között ingadozik, ami így szerintem eléggé meggyőző. Ugyanakkor sose fog kijönni a matek.
Tehát, amennyivel drágább, annyival nem fogyaszt kevesebbet, azt mondod.
Azt mondjuk 1,2 milliót spórolsz mondjuk 100 ezer kilométeren, azért amíg nálad van az autó, akkor kell menned vele legalább 300 ezer városi kilométert.
És még mindig csak ugyanott vagy.
Vagy bár egy piszok jó autóba ültél, sokkal kevesebb légszennyezést produkáltál, mint autós társaid, és szerintem akkor lehet értelme egy ilyen autónak, amikor a városvezetés beáll mellé, vagy beáll mögé, és különböző kedvezményeket ad, mit tudom én, minden tizedik parkolóhely, Prius, egy hibrid alapon fenntartott ingyenes parkolási lehetőség, vagy ha Prius-szal, vagy bocs, mindig Prius azok, tehát ha hibriddel parkolsz, akkor legyen fel annyi a parkolódíj. Mm. Vagy parkolóházban lehessen egy órát ingyen parkolni, nem tudom. Tehát ez csak így működik, az, hogy a teljes költséget a felhasználóra
áll. Ez a regisztrációs adónál megvan ez a különböztetés, azért éri meg Amerikából behozni a használt Priusokat.
Igen, de az...
nincsen, vagy csak minimális a regadó a hibrid autókra.
Na, viszont ez nem jelenik meg, ráadásul a regisztrációs adót most csökkentették, tehát a különbség is csökkent.
Igen, könnyen lehet.
Hogy csökkentettek, mert nagyon irreális volt, de így, hogy csökkent a különbség, így nem tereli semmi most a vásárlókat a hibrid autók felé.
Nekem még mindig van némi félelmem az akkumulátorokat illetően, hogy mi lesz 10-20 év múlva azokkal. Mégiscsak van az autóban egy, nem tudom, 200-300 kilóvolnyi akkumulátor.
És nem is nagyon bomlanak le.
Ja, fogalmam sincs, hogy mi van.
Hogy az akkumulátor lebomlás, ugye minden terméknek, a toltól a mobiltelefonon át a űrhajókig van egy ilyen ökológiai lábnyom értéke, ami egy ilyen relatív szám. Relatív, jól mondtam? Mit tud? 126. És hogyha van egy másik termék, amelyik 719, akkor ezeket össze lehet hasonlítani. Azt valahogy így működik a dolog. És ha jól tudom, a Prius-é ökológiai lábnyomas, ez egyébként a várható élettartamra számolják. A mobiltelefonnak várható élettartam mondjuk 3 év, egy autóéve mondjuk 10 év. Egyébként, ha már fotós podcast, akkor a fényképezőgép optikáján, ha kerestek egy számot, amiben egy kis karika van, egy szám, egy kis karikában van benne, és a karika az nyilakat, saját farkukba harapó nyilakat formáznak, az azt jelenti, hogy az optikát nagyjából hány évre tervezi a gyártó. Ez valamilyen, nem tudom milyen szabvány szerint most mindenit.
Előveszik egy objektívet és megnézem.
Azt hiszem az 50-esre, ami nálad van, az egy 10-es kell, hogy legyen.
Aha, megkeresem majd.
Az ön 10 évre tervezik ezeket egyébként.
Jó.
Az élettartamra várható ilyen ökológia lábnyoma sokkal rosszabb, mint a Hammer-é, aminek ugye mondjuk 6000-es benzines motorja van, tehát sokkal az. Csak hát az nem lebomló akkumulátor miatt problémás a dolog. Megígértem a Reál szisztémának, hogy elmondom, hogy köszönöm szépen az autót, nagyon tetszett. De komolyan, tényleg. Egyébként, ami megdöbbentő, hogy odamész, hogy 4 autót akarsz venni, és mennyire rohadt nehéz. Tehát én mondjuk nem szoktam így kicsipni magam, csak azért bemenjek érdeklődni, mert könyörgöm, hát nem, oké. Okay.
Ne az alapján ítéljenek meg.
Értem, én nem kiflit veszek a boltba, meg kenyeret, autót megyek érdeklődni, de ne kelljen már kicsipni magam. A Fordnál, képzeld el, fogtak egy sajtcetlit, fölírták egy tollal, majd kértem én évékártyát, egy tollal fölírták egy sajtcetlire az értékesítő nevét, meg de telefonszat, akkor őt hívjam majd föl, mert ő most nem ér rá. És ami nem, semmi baj. 3-szor hívtam, nem hívott vissza, hát na, ott nem biztos nem veszük meg. Tehát a Honda például nem tud tesztautót adni.
Az is nem, jó.
Tud tesztautót adni, hogy nem lehet elhozni hétvégére, hanem nem lehet kipróbálni. Honda akkor, én nagyon szerettem, nagyon favorizálom a japánokat, tudod, nekem is az van. Sőt, igazából csak japán autón volt eddig.
Leszem, hogy Trabantot.
Jaj, igen. Nem tudom, hogy az autónak számít-e. nem szidom, nagyon imádtam. Milyeneket ralliztam veletek, jó. Környezetvédelmi, na minden, nem mondok ilyeneket, hogy elzárt területen repkedtünk jobbra-balra, de jó volt. Mert miért tud ugratni a Trabant?
Azzal tanítottál meg hóba vezetni engem.
Megtartás az túlzás, csúszkáltunk össze vissza, mint a hülye. Ja. Na szóval szerintem teljesen elképzelhetetlen, hogy tesztautó nélkül képzelje valaki autóeladást. Mint hogy a Nikontól például most nagyon nehéz D4-et szerezni, mert voltak olyan barmok, hogy ellopattak az előző, egy évvel ezelőtt egy D3X-et, meg egy nem tudom milyen optikát ellopattak gyakorlatilag, tehát nem vigyáztak rá.
Hát nem ellopatták, azt nem mondjuk, de hogy nem vigyáztak rá, és ellopták tőlük.
A direktkás ember kezébe odaadták, akitől nem kértek személyi igazolványt. Akkor ez most mi? Semmit nem kellett. Én meg most oda megyek úgy, hogy van Nikonom, csúcsmodellem van, több optikám van, ismernek 10 éve, no, nem 10, te 10. Jó. És nem adják oda 2 napra a D4-et, mert hogy jaj, hát ő jól, mi baja lesz. Ami, szerintem ez így, tehát erre így nehéz azt mondani, hogy jó gyerekek, akkor nem veszem meg Svájcban 600 000 olcsóbban. És az a vicc egyébként, hogy én mondjuk kifejezetten ilyen jó értelembe vett hazafias gondolkodású vagyok, tehát szívesen vásárolok itthon, meg azt gondolom, hogyha a magyar gazdaságot ezzel tudom élénkíteni, akkor mind a mellett, hogy ez nekem teher, ez még egy jó érzés is lehet. Persze. Csak hát érzés az, hogy semmi a mellett, megint csak, hogy én ezt örömmel és igazából üzleti racionalitás mellett meg tudjam tenni.
Arról majd beszélhetünk egy külön adásban, hogy ez a vásárlói élmény, vagy a eladás körüli extra szolgáltatásokban mennyire gyerekcipőben se jár Magyarország. Arról szóval beszélhetünk külön, de tény, hogy én is hazautaztam, ami nap venni egy tisza cipőt. Nem csak ezért, de ha már ott voltam, akkor apropóját ejtettem, mert tényleg vannak jó dolgok.
Bizony.
Bizony.
Megnéztük
a...
Ja, várj.
Mondom én, megnéztük a Hobbitot.
Jaj, beszéltünk erről a 24 frame meg 48 frame per szekről, igaz?
Igen. Beszélhetnénk a filmről, de azt mindenki nézze meg maga, vagy döntse el. Peter Jackson álmodott valamit, és azt meg is csinálta. Messze menő profizmussal csinálták meg. Azt, hogy ez a stílus valakinek tetszik, vagy sem, az más kérdés, de olyasmi, mint hogy az Avatart is meg kellett nézni, mert így újat mutatott mozi technológiában, profizmusban. Pedig a sztori az közepes volt, és hasonló a Hobbitról is a véleményem, hogy van egy Gyűrűk Ura koppintás, ami legális koppintás, hogy ugyanaz ember csinálta, de ez a 48 frame per second, ez nagyon, nagyon érdekes dolgokat feszeget.
Nem hallottad azt, hogy a szavadba kell vágjak? Sajnos.
Mondjad, mit kell a szavon vágni?
Nincs hangod, tehát azért próbáltam megállítani, amit mondasz, hogy nem nagyon érteni. Bár a felvétel nálad történik, tehát csak én nem hallom, a hallgatók fogják hallani, meg én is visszahallgatom, meg fogom tudni hallgatni.
Tehát, na és mi maradt ki?
Minden.
Ki tudja mi. Ja, hogy Peter Jackson álmodott valamit, amit meg is csinált, meg koppintotta a Gyűrűk Urát, ami nem nevezhető koppintásnak, mert hogy ő csinálta azt is. Aztán ez vagy tetszik a nézőknek, vagy nem. De hogy nem is erről akarnék mesélni, hanem hogy végtelen profizmussal van megcsinálva a film. Tehát olyan, mint az Avatar, hogy a sztori az közepes, de a profizmus az nagyon látszik, megérződik az elkészítésen.
Konkrétumot akarok hallani, annélkül, hogy spoilereznél, mert engem bár nem érdekel, de lehet, hogy valakit érdekel.
Nem is, éppen ezért nem is akarok a filmről ennél többet beszélni. Beültünk megnézni 48 frame per second, vagy high frame rate-tel, ahogy nevezik, amiről azt kell tudni, hogy a normál mozifilmeket 24 képkocka per másodperccel szokták adni, és valami elképesztően undorító volt a látvány, tehát...
40.
Én nem hittem volna, hogy ekkora különbség lehet, nem hittem a saját szememnek, de az egész egy túl kontrasztos, túl éles, túl szaturált, nagyon mesterkélt volt, olyan volt, mintha barátok köztet néznénk, vagy mintha egy házi, ilyen kiskamerás, nem tudom, családi videót néznénk. Az egésznek nem volt semmilyen mozi jellege, és egészen extrém belegondolni, hogyha csinálnánk mondjuk egy fényképet a moziban, a vászonról, meg utána beülünk a 24 frame per szekes változatra, és ott is lefotózzuk, akkor ugyanazt kell lássuk a fényképen, tehát a film nem változik meg, és mégis ég és föld a különbség.
Nem tudom, elképzelni nem tudom, hogy miért erőltetik ezt a 48 frame per szeket, de egyébként másra is a múltkor megbeszéltük, egyszerűen a film élményét veszi el.
Én meg azt nem tudtam elképzelni, hogy ez ekkora különbséget jelenthet, mert elvileg a szemed, Tamás is mondta, hogy 16 frame per szek fölött már nem tudja megkülönböztetni, hogy tehát ezt már folyamatos mozgásnak látod. De én annyira ledöbbentem, hogy mennyire katasztrofálisan rosszul néz ki így a film, hogy kétfajta jelenet van, az egyik, ahol élő szereplők vannak, és az barátok közt hangulatú, a másik, ahol meg ilyen CGI-t látsz, az meg teljesen számítógépes játék feeling, hogy én elmentem másnap a moziba, és beültem a 24 frame per second-es változatra, mert egész egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mekkora pontosan igen. A különbség, hogy ne egy akármilyen másik filmhez hasonlítsam, hanem tényleg önmagához tudjam hasonlítani.
Ezt próbáltam bevezetni az, hogy voltál annyira elvetemült, hogy mindkét verzióban megnézted.
Igen, akkor... a hétvége rekordárbevétele az nagy mértékben nekem is köszönhető.
Hát köszönik a készítők, gondolom az alkotók.
Dörzsölik a markokat, igen, és sokkal életlenebb a 24 frame per sec, sokkal kevésbé kontrasztos, és mégis ez esik jól. Mégis ezt kellemes nézni.
Valahogy a fotónál is így van ez, hogy jó pofa dolog, tehát nem baj, ha életlen, vagy nem baj, ha egy fotó éles, de nem is minden az, hogy éles legyen. Tehát néha az életlen kép elmosottsággal sokkal többet ad élményben, mint egy tökéletesen komponált, tökéletesen éles fénykép.
Ja, 48 frame per second olyan volt, mint egy ilyen szétfotoshopolt kép, hogy aha. Persze élesebb, meg kontrasztosabb, meg nem tudom, csak így már így túl sok az egész.
Hát tudom.
Azt nem értem viszont, hogyha ennyi kell ahhoz, hogy valami kellemes hatású legyen, vagy élvezetes, akkor vajon a szappanoperákat azt miért nem 24 frame per second-kel forgatják, vagy az új tévéken miért nincsen lehetőség, hogy átkapcsolj? Lehet, hogy van, nem értek a tévékhez.
Hát ha van kedved, jövő héten Tamást megkérdezhetjük erről. Most hallgatja az adást, lehet, hogy készülni.
Jó.
Na, én akkor mesélek fotózásról is egy picit.
Meg fogod nézni a Hobbitot? Még annyit mondj.
Nem fogom megnézni. Én sajnálom, hogy a Győri Kudát nem olvastam. Biztos, hogy megragadott volna. De utólag filmen nekem sok volt, nem tudom, nem fogott meg.
Nem vagy egy fantasy rajongó.
Várom a fantasy-t, de valószínűleg túl sokat hallottam már róla másoktól, és az elvárásaim más vonalon mozogtak.
Na, oké.
És ezért valószínűleg nekem engem nem fogott meg ez a film, meg az egész világ nem fogott meg, de amúgy szeretem a fantasy-t.
Mint szóval például az Alien-t.
És fantasy számít?
Igen. Fotóztál, azt kezdted elmondani.
Ja. Baromi kemény hét volt. Több rendezvény, egy ilyen rendezvény sorozatot fotóztam az egész héten. Annyira kemény volt, hallod, mert minden nap végén le kellett adni a képanyagot, ami úgy vezeti, akkor 2-3 körül, ja, és ugye elkezdődött a vásárlási láz. És ezen a héten már sokkal intenzívebb volt az autóforgalom egész héten, mint múlt héten.
Igen.
Csak elmentem a helyszínre megnézni, megbeszélni a megrendelőkkel, akkor mit tudom, én megtettem az ugyanabban az időpontban az utat 12 perc alatt mondjuk. Uh-huh. És mindig, amikor fotózni indulok, lényegesen nagyobb ráhagyással indulok, mint az egészséges lenne, és konkrétan a teljes egy órás tartalékidőt kihasználtam az odaérésre 12 perces úton.
Ez kemény.
Kemény, és hát nem volt messze. Tehát én azt
de biztos volt a közelben valami pláza.
Hát a Deák térre mentem. Ott inkább az a baj vele, hogy van olyan központi hely, tehát bárhol mész vásárolni, gondolom a Deákon áthaladsz, meg ott van ugye ott vannak a hidak forgalma, és oda terelődik, valószínűleg a Deák térnek kisebb az áteresztő képessége. Egyrészt kihasználtam a teljes ilyen tartalékidőt, ami így megdöbbentő volt. A másik az, hogy emiatt utána már nyilván minden áldott nap korábban indultam lényegesen, hogy a tartalékidőnek is legyen tartalékideje, mert ugye az úgy, ha tudom, hogy annyi idő lesz az út, mert akkor az annyi idő. Tehát ha egy órát tudom, hogy egy óra lesz, akkor és egy órát szánok rá, az úgy már nem jó, nem biztonságos. Ezért megint csak lényegesen korábban kellett indulni, egyébként volt, hogy szükség is volt rá, meg hát hogy csak jobb nem kopra beérkezni egy melóra, tehát hogy legyen egy 20-30 perced, ott 20 perced legalább legyen azért felkészülni. És emiatt el kellett mondjuk egy két órás rendezvényre indulom délben.
Egyszer majdnem elkésztem egy esküvőről, erről jut eszembe. Ja, alul kalkuláltam a dolgot, mondjuk ismerősnek fotóztam, nagyon kis esküvő volt, nem fizetős munka, tehát sokféle ilyen, nem tudom, mentséget fel tudok hozni, de tény, hogy elkalkuláltam, hogy mennyi időt tudok odaérni, hogy mikor indulok, és milyen könnyen találok oda, és minden dologgal még bénázni kellett, úgyhogy úgy nézett ki, hogy futottam a terem felé, miközben szereltem össze a gépet, meg raktam fel a vakut, és amikor így megálltam a futásból, így akkor nyílt az ajtó, és akkor lépett be a pár.
Senki nem vett észre, de ez a lényeg.
Mi van, így van, még a filmet már befűztem otthon.
Nagy mázli. Egyébként nekem is volt egy ilyen rakendről pont ezen a héten, és a lényeg az, hogy nagyon sok időt telt el utazással. Ugye nyilván ott voltam a rendezvényen, fotóztam, utána hazajöttem, feldolgoztam, és majdnem minden nap ilyen hajnali 3-4 fele kerültem ágyba. Ugye másnap akkor nem 8-kor kelsz, hanem 10-11-kor, lezuhanzol és indulsz a rendezvényre, ahol utána hazaérsz, átadod megcsinálod a képeket, feltöltöd, megválod, még felér, akkor csinálsz egy próbaletöltést, működik, boldog vagy, lefekszel, megint másnap 10-11-kor kelsz, és ez egész hét így telt el, hogy gyakorlatilag ettem, ittam, fotóztam. Tehát...
Egyszer réges-régen még neked köszönhetően fotóztam a Sziget Fesztiválon, ott volt hasonló élményem, hogy úgy egy napot meg tud csinálni az ember így, ilyen tempóban, meg kettőt, de amikor az ötödiknek állsz neki, akkor így már nagyon kész, hogy...
Hát igen, és ilyenkor derül ki, hogy mennyire szereted azt, amit csinálsz, hogy amikor nehéz fölkelni, meg úgy nehéz már megfogni a fényképezőt, akkor is jó érzése.
Na igen, és jó érzés volt?
Jó érzés.
Akkor jó.
Érzés, hogy egy konferenciás sorozatot fotózom régóta, és ott az egyik ilyen, nem tudom, hogy lehet, az ilyet kapcsolati tőke keresett meg, tehát egyik olyan nem megrendelő, hanem akit onnan ismerek. Aha. Keresett. Lesz egy rendezvényük, konkrétan az őrzők alapítványának lesz egy rendezvénye a héten, és hogy beleférne a programomba, hogy elmenjek lefényképezni. És hát kértem egy 2-3 nap gondolkozási időt, időben kerestek meg, tehát volt rá lehetőség, hogy bevállalhatom egyáltalán, mert...
Mi az az őrzők alapítvány, vagy kell tudni, vagy fontos tudni?
Alapvetően fontos is lehet tudni. Ez egy közhasznú alapítvány, a daganatos gyermekek gyógyításában vesznek ki nagy részt, tehát nagy szerep. És hát nyilván azért vállaltam el félve, először azt a megoldást próbáltam elő, tehát hogy elmegyek fotózni, de ne nekem kelljen feldolgozni. Aha. És azt meg is kérdeztem egy pár ismerősömet, hogy volna-e kedvem annyira besegíteni, hogy hát én elvállalnék így szociális alapon egy munkát, de akkor fel kéne dolgozni a képeket. Csak ez így nem szívesen adja, tehát ez már így nem annyira fajn senkinek.
Te se szívesen adod a neved egy más által megcsinált képnek, meg a másiknak se lesz semmilyen referencia.
Na igen, az, hogy akkor nem lesz belőle se referencia, semmi, tényleg csak... Meg nem jó tényleg más fotóit, biztos nem jó ezzel foglalkozni. Nem is erőltettem tudatlan a dolgot. Két nap gondolkodási idő után végül elvállaltam, mert csak jó érzését is csinálni, meg úgy voltam vele, hogy ez hét az amúgy is munkával teli. Pont arra a napra egyébként egy laza program jutott, úgyhogy be is tudtam rakni, de mondtam nekik, hogy hát én egy másik melóból fogok érkezni, és egy harmadikba fogok menni onnan, mert gyakorlatilag az ebédidőben fogok tudni csak fényképezni, erre számítsanak. És majdnem én is úgy jártam, hogy te mondtál, hogy az ajándék vagy ingyen esküvő, amit bevállaltál, a dugóban arra szóltam a helyszín felé, és hát hívtak, hogy mikor érkezem, és mondtam, hogy pont időben fogok érkezni, ne izguljanak, ott leszek, de arra nem lesz lehetőség, hogy korábban odaérjek. Aha. És egészen kellett menni, és óra 59-re értem be, fotóztását fölcsatottam a hátamra, elővettem az övetőt, és egy 0-0-kor gyakorlatilag élesített vakuval, mert mondjuk vaku nélkül már nem vakusztam, de élesített fényképezőgéppel vártam a rendezvényt, hogy természetesen minden jó rendezvény csúszott is egy picit, hogy még pogácsázni is volt idő. De ami ilyenkor egyébként számomra érdekes, hogy nyilván azért vagyok fotós, mert érzékeny vagyok a világra. És nyilván ezt valahogy szeretném interpretálni, vagy leképezni, kitenni, és ez a fotózást hivatásul. És amikor egy ilyen érzékeny téma, mint a daganatos gyerekek gyógyítása kerül napirendre, és ott állsz egy fórumon, egy beszélgetésen, egy előadás közepén gyakorlatilag, és tényleg az előadóval szinte elsőként vagy reakcióban, hiszen te vagy az első ember a sorban őt fotózni. Jó, persze mozgok jobbra-balra, de nyilván rengetegszer találkozik a tekintetünk, meg hát, amiről beszélnek, az is eléggé, hogy mondjam, megrázó. És hát ilyenkor, pláne mint érzékeny embernek, mint a befogadásra nagyon érzékeny embernek, ez egy nagyon extrém élmény, és most nem úgy értelemben, ahogy mondjuk egy fotózásra mondom, hogy extrém, vagy izgalmas. Ez,
igen, tehát így mélyen meg tudja érinteni az embert, az ilyen téma.
Igen, ahogy mondod. Egyébként nekem is pont, amivel ők foglalkoznak, hogy a gyermekek számára sokkal barátivé, emberibbé tegyék a
kórházi tartózkodást.
Igen, mert itt így vannak kórházban, hanem éveket töltenek el kórházba a daganatos betegséggel gyógyuló betegek vagy gyerekek. Egyébként őrzőkalapítvány.org az internetes cím. Én nekem volt egy nagyon rossz tapasztalatom kiskoromban. Volt a hangszálamon egy daganat, talán 3 éves voltam, óvis voltam még, azt tudom, már 6 éves korodban az iskolában, akkor 3 és 6 éves korom között voltam valahol, de ezt így elkezdték vizsgálgatni a dokik, hogy ez annyira nem jó. Nagyon hamar fáradt a hangszálam, keveset tudtam beszélni, nem úgy, mint most.
Jó munkát csináltak, most már kiderült.
De én, amíg kicsit megterhelem a hangomat, hangosabban beszélek, sokkal hamarabb elfárad a hangom, mint úgy normális lenne. Ennyi maradt a dologból. Aha. De mindig volt egy ilyen kis daganat, hogy a fene tudja, mi a hangszálaimon, és ez így vizsgálni kellett, és évente kellett visszamenni, vagy fél évente vizsgálat. És amíg bébi voltam, nem is volt gond, mert vagy átaludtam, vagy nem tudja. És akkor utolsó vizsgálat, amire emlékszem, kivettek anyám kezéből, beszíjaztak egy székbe, kipeckelték a számat egy ilyen fémpecekkel, és ott elájultam.
Aha.
Akár kutyáról, akár emberről, akár gyerekről van szó, szerintem ez egy egyáltalán nem elfogadható kezelési mód, és ez az alapítvány többek között azért dolgozik, hogy a gyermekeket is ugyanolyan, nem tudom, hogy felnőttként, mert nem biztos ez a jó szó, ők jobban el tudnák mondani, úgy kezeljék, hogy a gyermek tudja arról, tudja, hogy miről fog, mi fog történni.
Egy ilyen jogú félként gondolom.
Tudjon arról, mi fog vele történni, és egyébként ez szerintem mindenben nagyon fontos, tehát most, ha nem is betegségről van szó, szerintem nagyon hülyén kezeli a felnőtt társadalom a gyermekeket.
Nagyon sokszor látok ilyet, hogy csak egy-két mondat hiányzik, hogy elmagyarázza a gyereknek, hogy mi történik, és az tök sokat segítene.
Hát a kiskoromban engem mindig nagyon bosszantott, amikor csak annyit hallottam, hogy nem. És én mondjuk egy kifejezetten kíváncsi gyerek voltam mindig is, és megkérdeztem, hogy miért, mert azt mondtam.
Gyakran látok ilyen jeleneteket, hogy megérkeznek mondjuk a, nem tudom, bevásárlóközponthoz, kiszáll a szülő, hátra megy a csomagtartóhoz, és elkezdi előszedni a babakocsit, meg ott bíbelődik, és közben a bennhagyott gyerek, akit egyébként mindjárt kivesznek és betesznek a babakocsiba, az elkezd üvölteni. És tényleg így egy mondat lenne, hogy na, most apa kiszáll, anya kiszáll, kiveszünk a babakocsidat, azt nem veszünk ki téged, vagy én nem tudom, és lehet, hogy még olyan pici, hogy nem is érti, de akkor is lát, vagy hall valami interakciót, tudja, hogy nem elfeledkeztek róla, hanem foglalkoznak vele, és hosszú távon szerintem tök sokat segít, hogy megértse, hogy mi miért történik, és sokkal könnyebben el tudja akkor talán fogadni.
Engem egyszer ott felejtettek egy budiban, egy benzinkúton képzelve. Mentünk valami dobogókőre, fontosan telelni, és úgyhogy két baráti család. És minden egyes parkolónál, minden egyes megállásnál az a szorakoztunk a haverommal, hogy átültünk egyik kocsival a másikba, és akkor egymásra kitegettünk, mit tudom, nem emlékszem már. És az volt a poén, hogy elmentem budira, és egyikük azt hitték, hogy a másik autó vagyok, a másik azt, hogy az egyikbe. Egy ilyen jó 30 perc múlva jöttek vissza, értem. Volt, mondom, vissza, csak poénkodnak, beálltak a kút mögé. Ott sincs. Voltam a 8 éves.
Most majdnem egyszer ott hagytak, amikor nyaralni indultunk, mert nem tudom, egyik szülő már azt hitte, hogy lent vagyok, a másik szülő azt hitte, hogy lent még nem kell legyek, mert még fönt vagyok. Lényeg, hogy térültem, fordultam, és egyedül voltam a lakásba. Be volt zárva az ajtó, voltam, nem tudom, 4-5 éves. És akkor, ahogy rohantam ki az erkélyre, akkor láttam, hogy így mert is szállnak be a kocsiba, és már addigra nekik is feltűnt, hogy valami nem stimmel.
Valahogy jó. Ja. Hát ilyen megesik, majd odafigyelünk ezekre. Könnyű itt okosnak lenni gyerek nélkül, majd ha lesz gyerek és sírni fog, akkor legyél okos.
Ja, igen, a munkatársamnak most született nemrég gyereke, és mondja, hogy nem az a durva, amikor mondjuk éjszaka föl kell 3-szor, meg hogy fölsírja a kis tesóját, meg nem tudom, hanem hogy nem tudod rendesen kialudni magad, az így rövid távon még így elfogadható, de amikor így eltelik 2-3 hét, úgyhogy nem tudod normálisan kialudni magadat, sosem alszol 2-3 óráknál többet, akkor így teljes minden téren leépülsz, és a kialvatlanság így mindenre rátelepszik. És nem tudsz normálisan gondolkodni, és így minden bajod van.
Szeretném összehasonlítani az esküvői szezont egy gyermeknevelés. Én azt hiszem, hogy tudom, miről.
Mind a kettőben nagyon sok az öröm.
Igen, igen. Amikor barátnőm mondta, így, mint tudom, két és fél évvel voltunk együtt, hogy te figyelj, Peti, nem voltunk még sehol nyaralni. És így mondom, dehogy nem, hagyjál már még ilyen dolgomat, ne baszokat, hagyjál, van elég bajom nekem, hogy ilyenekkel jön. És akkor megint mondja, meg is belegondolsz, és tényleg nem. Igazabban. És egyrészt ez jó dolog, mert nem veszem észre, hogy a munkám során nem voltam nyaralni, mert valószínűleg élvezem, és nincs igényem túl nagy kikapcsolódásra, meg valószínűleg hiányozna is. Ugyanakkor meg biztos, hogy rohadt veszélyes hosszú távon nem odafigyelni arra, hogy megújulj, és kipihen magad úgy Isten igazából.
Na igen.
Ez az gáz.
Az nagyon... Nem tudom, én is most érzem magamon. Általában egy évben olyan 250 munkanap van durván, és az előző helyemen hát pontosan tudom, hogy 30 nap szabink volt, tehát én 220 napot dolgoztam egy évben, és most, hogy ilyen alvállalkozó vagyok, ezért naponta fizetnek, vagy hogy mondjam, tehát annyit fizetnek, amennyit dolgozok, tehát bármennyi szabadságom lehet, cserébe azért nem kapok pénzt.
Ha?
És most számolom össze, hogy most leszek egy éve ezen a helyen, majd januárban, és 235 nap lesz körülbelül a vége, ami azt jelenti, hogy nem 30 napot voltam szabadságon, hanem körülbelül 15 napot voltam szabadságon, amit így rövid távon lehet csinálni, meg tud az ember, nem tudom, sokat dolgozni, de hosszú távon biztos, hogy nem jött le.
Hát nekem kiugrott a hajam. Le is kellett tolni a picsába.
Egyre több csúnya szót használsz, pedig jól áll neked a rövid haj, van zsenébe szakállod.
Igen, igen, igen. Hát ami nem fölül, nő alul.
Ebben nem menjünk bele jobban. Na, elmondod az iPad-et?
Nem, viszont, de
Cliffhangernek megtartod?
Nem, tök jó az iPad egyébként. Nem próbáltam még ki, hogy semmit. Tehát megint ugyanaz van, ami mindig megdöbbenek mostanában, vagy jó, már 3-4 éve megdöbbenek, hogy megveszem, és a technikai eszközt, és valóban technikai eszközként kezelem. Tehát rendben megvan, akkor ezzel lehet menni ügyféltalálkozóra, pont. Kell majd rakni ezt, meg azt, meg amazt. És így ennyi. Tehát semmi az, hogy nyomkodás, meg jaj, de
játék.
Marhaságok nincs. Annyi, hogy akartam venni ma rá egy tokot, és bementem, előreutalással vásároltam a cuccot, és mondtam, hogy jó, hogy egy tokot is kérek hozzá, és akkor azt is átutalom. És mondták, hogy nem vihetem el a tokot, mert hogy meg kell várni, meg érkezik a pénz. Mondtam neki, ne komolytalankodjunk már, tehát most vettem egy iPad-et, nátok vettem a laptopot is, nézzétek meg a számlatörténetet, egy csomó pénzt hagytam már itt, meg hát különböző az orrad előtt utalom át. Hát sajnos ezt nem lehet. És így nem lett hozzátokom. Vissza akartam menni később, hogy meg kiveszek bankautomatából pénzt, és jött a diák tüntetés, és nem tudtam visszamenni az Apple Store-ba.
Igen, beálltál macska kördobány.
Körautót láttam, én azt hiszem, nem is tudtam, hogy ennyi van a Magyarországon konkrétan, tehát hogy a körúton így 30-40 rendőrautó végig vonult a diákok előtt.
Ez komoly, ez mondjuk máshol vezet ez a téma. Angliában nagy divat a csekk. Tehát, hogy lehet kérni a rendes bankszámlához csekkfüzetet, és akkor azt kiállítod, hogy oda firkantod, hogy 5000, meg odaírod, hogy Lenk Péter, és akkor azt Lenk Péter be tudja váltani. Én azon furcsa, hogy nem tudom, hogy a fedezetet egyáltalán nem tud ellenőrizni egy ilyen csekknél.
Hát, ja, hát erről szólt a kapja, tudsz.
Igen, abszolút. Úgyhogy, ja, és a mai napig működik valamilyen általam furcsát módon. Nem tudom.
De egyik menő szerintem írni egy csekket.
És tök sok helyen azt mondják, hogy fizethetsz bankkártyával a honlapon, vagy küld el postán a csekket. Kitölt egy csekket, és úgy is tudsz fizetni, meg nem tudom, ki jár a céghez ilyen tisztító, hogy összegyűjti az ilyen vegytisztítandó holmikat, aztán visszahozza, és ott is vagy kiszámolt pénzt hagyott, vagy csekket.
Ja, amit így most rápillanthatok a műsorfizetre, elég sok mindent nem beszéltünk meg már megint. De azt mondja, ez egy gyorsan elmesélem, hogy képzeld, a haverom, aki a Magyar Rádiónál dolgozik, behívott egy beszélgetésre. Meséltem neki erről, hogy elkezdtünk amatőr rádiózni, mert hogyha, ha jobban belegondolsz, ez a podcast, ez tulajdonképpen
a régmúlt amatőr rádiózásához hasonlít.
Hát igen, rádió műsor, abszolút.
És nem vagyunk profik, tehát amatőr rád.
És nem kapunk érte pénzt?
Igen, igen, mert az amatőr az ilyennek, ennek a jelentőség, ez a jelentése, igen. És adtam egy riportot a Kossuth Rádióban a podcastelésről, Hello Petiről.
Nem is mondtad, meghallgattalak volna.
Mert egy felvételről, felvételes sztori lesz. Ja, tehát nem is volt.
Ó, de voltam már a Kossuth Rádió, volt-e korábban is? Nem is egyszer, nem?
Mást már ismerem egy ideje. Telefonáltam valami miatt, és akkor úgy bizony megismertük egymást. Meg biztos jókat mondtam. Csak hogyha olyan, jaj, hogy tudnék-e hozzászólni ehhez meg ahhoz. És mit tudom, hogy van egy téma, volt például a modellkedés a téma egyszer, hogy ezek a lehúzós modellügynökségekről beszéltek, és akkor megkérdeztek, hogy tudnék-e hozzászólni, és akkor mondtam, hogy tudnék, és akkor meséltünk arról, hogy milyen az, amikor portfóliót árulnak 80 ezerért, és gyakorlatilag semmire...
Munka nem lesz belőle sosem.
Ja, semmi realitása. Erről egyébként fogunk beszélni. Meg is kerestem már egy modellügynökséget, akinek az egyik, aki a képviselőt vagy tulajdonosát meg fogjuk hívni az adásba, és erről én nagyon szeretnék beszélni. Különösen, hogy elkötelezett híve vagyok annak, hogy a szakmánkat azt ne csak jól, de etikusan is végezzük, és etikus kell keressünk pénzt, mi fotósok, és ezért azt gondolom, hogy muszáj beszélni a modellügynökségekről, a portfólió fotózásokról, mert ez még ma is talán egy olyan bevételi forrás a fotósok ügynökségek számára, ami jelentős tétel. Ugyanakkor...
Semmiből nem áll azt mondani, hogy csinálok róla egy portfóliót, 50 ezer forintba kerül, és majd az első munkádból vonjuk le ennek az árát. És ha tudok neked munkát szerezni, akkor rendben meg vagyok fizetve, ha nem tudok munkát szerezni, akkor még miről beszélünk?
Ja. Szerintem ezt komoly ügynökségek csinálják is. Elkezhető. De nem akarok róla úgy beszélni, hogy nincs rálátásom, tehát majd mondom, inkább hívjunk meg valakit. A fotós tippet még minden elmondanám.
Fotós tipp.
Beszéltünk ebben az adásban fotózásról. Annyira most a fotós tipp sem lesz annyira ütős.
Na, teljesen fotós tipp jó lesz záró. Záró gondolat, nem?
Teljesen evidens dolgot fogok mondani. Annyira... hogy mennyire nem működik. Viszont legalább aktuális. Most egy jó pár hónapja hideg van. A hideg meg azt eredményezi, hogy az emberek felöltöznek.
És ha már kipirosodik az arcuk.
Hidegbe kipirosodik az arcuk, és ha már felöltöznek, és bemennek egy meleg helyre, ott levetkőznek jó esetben. Tehát legalább a kabáttól, sátor, sapkától, kesztyűtől megszabadulnak. Uh-huh. És mégis tonna számra tapasztalom azt, hogy fotósként ott vagyok egy rendezvényen, és nagy kabátban, sálban, sapkában állnak oda a gép elé. És úgy kell fölhívni az emberek fiatal. Figyelj, nem akarod levenni azt a sapkát, tök jól néz ki.
Tehát fotósok nem veszik le a kabátot, vagy nem. Az emberek?
Mert ugye ez a fotós tipp, ez nem fotósoknak szól.
Hanem tehát itt modelleknek.
Nem tudom, alanyok, fotóalanyoknak, aha. Igen. Fotóanyagnak szól. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ha egy mód van rá, és nem mondjuk éppen az a cél, hogy megmutasd a legújabb sapkádat, mondom, hogy érdemes levetkőzni, úgy levetkőzni, bocsánat, tehát levenni a kabátot, nagy pulóvert, megigazítani a toaletted, levenni a sapkát, megigazítani a hajad, hogy egy jó fotó készüljön el rólad, éppen azért, hogy amikor legközelebb fotós elé kerülsz, ne azt mondd, hogy hú, engem rólam nem lehet jó képet csinálni. Egészen minimális energia befektetésre van szüksége ahhoz, hogy egy jó képet tudjunk csinálni. Egyébként még ezt gyorsan elmondom, fotóztam ezen a rendezvényen a Deák télen, ahol is a megrendelő és a szűkebb, nem tudom, hogy jövök a király udvar, mindegy, a szűk
családi kör.
Nem ugye, mit akartam mondani. Na mindegy. Nem is a vezetők. Mindegy, akik ott az a rendezvényen dolgoztak. Velük ott maradtunk utána, mert volt, tehát nem tudtam hazaszaladni, kidolgozni a képeket. Ott meg volt wifi, akkor a laptopon nekiálltam, kidolgoztam és elküldtem. És ott beszélgettünk, mert a vége volt mindenek, kicsit úgy borozgattunk, és akkor jaj, csinálj már róla jó fotót, és ami úgy is töltötte a gép a képeket, és akkor nyilván kezdtem, hogy figyelsz, itt adhok nem lehet, hogy most csináljuk egy mosolyogszeget, kattintok, és akkor jó a fotó. Vagy a legkisebb, vagy elég ritkán működik. hogy van, hogy működik, van, hogy marha jó lesz, és sokkal jobb lesz, mint egy beállított kép, de én mégis azt mondom, hogy hát nyilván azért vagyok fotós, mert tudom, milyen körülményeket kell megteremteni ahhoz, hogy jó legyen. És akkor 3-4 lányt lefotóztam így, ketten voltak közülük, akiket én fotózom nekik most már évek óta, és ajbetű rólam nem lehet is, de ez a tipikus, de ez a nagyon erőszakosan nem lehet rólam. Tehát tényleg, tehát, és akkora kihívás, imádom az ilyet. Ira jó, adják körbe a pénz, egyik két
épp. Nagyon ellenkezik, akkor tényleg nem lehet. Nem?
De tényleg, hogy volt 2-3 bor után, mert azért kicsit könnyebb dolgom volt, adták be a derekukat, meg hogyha az egyikről jól sikerült, akkor már a másik is szeretné, és mindhármukról sikerült olyan jó fotót csinálnom, hogy utána adták körbe a fényképezőt, hogy nézd meg ezt, ez milyen jól sikerült rólam, nézd meg ezt. Ez nagy öröm, amikor ilyet tudsz csinálni. És tényleg akkor olyan emberről tudsz nagyon jó képet csinálni, aki alapvetően nem is szereti, hogy fotózzák, meg nem annyira pozitív, nem annyira barátja a fényképezőnek. Nem tudom, rossz tapasztalatból biztos.
Jó, könnyen lehet.
iPad miről, hogy mondjak két szót, tökéletes a mérete.
Jó, hogy vettél egy iPad minit, az a hír.
Vettem egy iPad minit. Hibátlan a mérete.
Nagyon. Szerintem is.
Utólag is háromszor is elbizonytalanodtam, aztán, miután eldöntöttem, hogy iPad mint veszek, és akárhányszor megfogtam a nagyot, egyszer nem értem, hogy minek az. Nagy.
Nagyon nagy is, és kétszer olyan nehéz.
Igen, annyi, hogy ennek lassú a processzora, ezt szokták felhozni ellene. Szerintem, amire nekem kell, tökéletesen megfelel.
Valószínű képet nézegetni jó lesz. Igen.
Meleket írogatni, tehát én nem játszom vele. Nem használok rajta bonyolult appeket, úgyhogy nem lesz ezzel gond. És ja, pont kopra, csontra befér a fotós táskámnak egy ilyen kis aranyos kis zsebébe. Tehát mindig nálam lehet.
És ez nagyon nagy előny.
És ez az eszköz, ami nincs nálad. Tehát jó pofa, de nincs itt, bocs. Tehát így azért nem sokra megyek.
Na jó. Jó van, Péter.
Csaba.
Cliffhangernek.
Hát,
mit akarsz belógatni a közönség elé?
Belógassuk a Prometheus 6-adjára is.
Prometheusról már nem fogunk beszélni, mert elveszett az aktualitása.
Én tudom megkérdezni még erre a 2448-ról, hogyha van kedve róla beszélni, aztán lehet, hogy már túrágtuk a múltkor, ezt majd meg kell még egyszer hallgatni. Meg hát te mesélted, hogy interjúztattál, ami mindenképpen egy érdekes dolog, mert eddig még csak interjúztál.
Igen. Fölkértek a cégnél, hogy interjúztassak, ami nagyon furcsa volt átülni azt a túloldalára. Szerintem biztos sokan interjúztattak, vagy biztos sokan interjúztak már, de talán kevesen interjúztattak. Egészen érdekes, amikor mondjuk egy ilyen félórás beszélgetés alapján kell eldönteni emberekről, hogy milyenek. De erről majd mesélek a következő részben.
Pedig rendezvény szervezőknek, profiknak és amatőröknek, mert ugye sokszor van az, hogy egy vállalaton belül a PR-os, vagy a marketinges, vagy a számviteles kisasszony lesz megkérve arra, hogy szervezzen meg egy Mikulás partit, vagy szervezzen meg egy bármilyen kis összejövetelt, és én vele találkozom úgy, hogy igazából nagy rendezvényszervezői háttere nincsen. Tehát én nekik fogok majd egy kis segítséget kínálni arra, hogy a fotóst, meg a fotózandó feladatokat hogyan érdemes szervezni.
Na, ez érdekesen hangzik.
Cliffhangerem.
Jól van, Péter. Találkozunk a jövő héten.
Citroen C5.
Azt is belógatod? Jó. Beszélhetünk arról is. Én azt mondom, mindenki menjen el, nézze meg 48 frame per second-ben a Hobbitot, és utána, amikor jön kifelé, lessen be a másik terembe, ahol 24 frame per second-kel adják, hogy mindenki megérezze a különbséget, amiről beszéltem.
Nem?
Most eltűntél.
Szerintem jó.
Még egyszer mond.
Ha 24-ben nézi meg, és csak beles a 48-asba, akkor nem a szarfilmet látta, és mégis látja a különbséget.
Az is jó. Viszont aki egyáltalán nem Gyűrűk ura fan, az mind a kettőre csak lessen be. Ez is egy megoldás.
Prometheus.
Így van. Na jó.
Én azt mondom, nézze meg a csatahajót.
Az igen.
Én már háromszor láttam.
Sziasztok. Jó van. Sziasztok.